Napenergiából metán, talán ez lehet idehaza az energiatárolás jövője. Fűtőberendezésként is szolgáló okos ablaküveget készít egy magyar vállalkozás. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A napközben megtermelt, de fel nem használt zöld áram eltárolása az egyik legnagyobb kihívás a naperőművek üzemeltetőinek. Vannak ugyan már létező megoldások, köztük a jól ismert akkumulátor, a hosszú távú tárolás azonban még mindig nehezen megoldható. Idehaza az egyik lehetőség a metán, vagyis a tiszta földgáz előállítása lenne. Erről is beszélt az MTA Magyar Tudományünnepe előadásán Imre Attila, az MTA doktora. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára az Inforádiónak nyilatkozva először az akkumulátoros tárolásról beszélt.
Akkumulátorokkal speciális tárolási feladatokat lehet ellátni. Általában, mivel ezek gyors reakcióidejűek és nagy teljesítményűek, ezért inkább a le- és felszabályozásban lennének jók. Olyan, mintha lenne egy svájci bicskánk, és mindenre azt szeretnénk használni. Ha hosszú időre akarunk villamos energiát tárolni, akkor ezek a megoldások nem működnek. Az előadásomban olyan megoldásokról beszéltem, amikor hosszú ideig lehet nagy mennyiségű villamos energiát tárolni. Például talán a legismertebb az az, hogy építünk egy szivattyús tározót, ahol felszivattyúzunk egy csomó vizet, majd onnan leengedjük. Ez nem biztos, hogy mindenkinek tetszik, magas hegyek kellenek hozzá, nagy folyók, mély völgyek, de vannak olyan megoldások, amikhez nem kell semmilyen speciális földtani adottság. Talán a másik ismert dolog az, amikor villamos energiából hidrogént állítunk elő vízbontással. A hidrogén valamelyest eltárolható, nagyon hosszú időre nem, de mondjuk pár hétre igen, és vissza tudjuk alakítani villamos energiával. Ha egy föld alatti tározóban tároljuk el, mondjuk egy régi földgáztározóban, amit valahogy sikerül jól lezárnunk, hogy ne szivárogjon ki hidrogén, akkor akár nagyobb városokat is el tudnánk látni.
Mi az, amiből most a világon a legtöbb van energiatároló?
Akkumulátorból van legtöbb, szivattyús energiatározókból van a legnagyobb betárolt energiamennyiség.
Említette a hidrogént, mekkora ennek a hatásfoka, hogyha fotovoltaikus erőművekkel, napelemekkel előállítunk villamos energiát, abból hidrogént hozunk létre, majd vissza alakítjuk villamos energiává. Mennyi marad az eredetileg megtermelt villamos energiából?
Ez változó, attól is függ, hogy milyen ügyesek vagyunk. Ezeknél a folyamatoknál elég sok hő is keletkezik. Általában az, ami elvész, az hő formájában vész el. Ha ezt valahogy szintén fel tudjuk használni, mégpedig úgy, hogy villamos energiát állítunk újra elő belőle, hát akkor talán a 40%. Ami nem tűnik soknak, mert az akkumulátorok hatásfoka 80-90%-os, viszont erre mindig azt szoktam mondani, hogy ha nyáron, amikor sok villamos energia van, félreteszünk, és télen ennek még megvan 40%-a, az pont 40%-kal több, mint a nulla.
És a szivattyús tározás hatásfoka az mekkora?
Az 80% fölötti. Nem mondom, hogy sehova nem lehetne építeni Magyarországon, de olyan nagy mennyiségben még akkor sem lehetne talán építeni, hogyha minden lehetséges helyre ilyeneket telepítenének, hogy mondjuk Budapestet el tudják látni, vagy Debrecent. Tehát nagyobb városokat ezek nem tudnák ellátni kellően hosszú ideig.
Ha a beruházás igényét nézzük egy-egy energiatárolási módnak, gondolom az akkumulátoros tárolás a legolcsóbb. Mekkora ennek a beruházás igénye? Ugye átlagosan meg lehet-e határozni, hogy mekkora a megtérülési idő egy-egy ilyen típusnál?
Ez megint csak attól függ, hogy mire használjuk. Említettem, hogy az akkumulátorokat általában ilyen rendszerszabályozási feladatokra használják, tehát itt nem igazából a betárolt energia mennyiség után lesz a bevételünk, hanem hogy milyen gyorsan tudunk reagálni arra, hogyha a villamosenergia rendszerben túl sok vagy túl kevés villamosenergia van. Egy akkumulátoros tároló rendszernek szerintem egy olyan 3-4, rossz esetben is 5 év alatt megtérülne a beruházása. Szivattyúsnak hosszabb idő, ráadásul ha csak a műszaki oldalt nézzük, akkor egy akkumulátoros tárolót akár pár hét alatt is lehetne telepíteni. Természetesen nem, mert engedélyek kellenek hozzá, ami eléggé hosszú, meg beszerzés is hosszú. de akkor is meg lehetne csinálni, ha nagyon szükség lenne rá, hogy pár hét alatt telepítünk egy pár megawattórás akkumulátoros tározót, egy szivattyús tározót, hát hatalmas medencét kell kiválni egy hegy tetején, az évekbe telik.
És van ugye a hidrogén?
A hidrogénnel az a gond, hogy a hidrogén, mint a periódusos rendszer legelső eleme, egy pici molekula. Pici molekulaként majdnem mindenhonnan kiszökik, akár még arra is képes, hogy mondjuk tömör acélba is belemegy, és valahogy átvergődik rajta, természetesen nem túl nagy mennyiségben, viszont az acélt ridegé teszi, eltörik. Nagy nyomáson kell tárolni ahhoz, hogy jelentősebb mennyiségű energiát be tudjunk tárolni. Van most egy ilyen palackos hidrogén tárolási megoldás, ezt szokták elég sok helyen használni, körülbelül ilyen embermagasságú, 20-30 centi átmérőjű, hasáb alakú hidrogénpalackokat kell elképzelni, 80 kilósak, és összesen körülbelül 80 deka hidrogén van bennük. A többi 80 kiló az az acél, ami körülötte van. Tehát eléggé problémás. Lehet föld alatt is tárolni, de egy olyan rendszerbe kell betárolni, ahonnan nem fog kiszivárogni. Jelenleg sóbarlangokkal kísérleteznek, sőt nem is kísérleteznek, hanem van olyan hely, ahol már régóta tárolnak sóbarlangokban hidrogént. Sóbarlangot először kiöblítik vízzel, ezzel a repedések megszűnnek, és oda le lehet szivattyúzni a hidrogént, eléggé nagy nyomáson onnan nem szökik meg. Nálunk ez a módszer nem működne, mert nincsenek sóbarlangok. Meg lehet csinálni azt, hogy egy föld alatti barlangot valahogy kibélelünk, ilyen ötletek is voltak, de hát ez már eléggé drága.
Vagyis itt akár több évtizedes is lehet a megtérülés?
Igen, valószínűleg, hogyha így indulunk ki, akkor több évtized is lehet. Ami talán rövidebb lehet, hogy a jelenlegi földgázrendszerbe belekevernek valamennyi hidrogént, és földgázzal együtt tárolják, és lehetőleg nem túl sokáig, hanem viszonylag hamar felhasználják. Akkor gyakorlatilag tárolórendszer csak egy kicsit kell átalakítani, ráadásul a modern földgáznál használt berendezések már olyanok, hogy bírnak kezelni, hogyha egy kis hidrogén is van a rendszerben, hisz egyes országokban már van is. Ebben az esetben nem lenne olyan nagy beruházás, nem kellene lecserélni az otthoni gáztűzhelyet sem, mert pár százaléknyi hidrogénnel elboldogulna, és elég nagy mennyiséget lehetne. Hogyha a teljes magyar földgázfelhasználást nézzük, már pár százalék is viszonylag nagy mennyiség lenne.
Mi lehet a közeljövő megoldása? Mi az, ami az elkövetkező pár évben realitás lehet, akár itt Magyarországon, akár Európában, hiszen látjuk, hogy milyen napelembum van, hogy Magyarországon is az elmúlt években évről évre megduplázódott a beépített kapacitás, és hamarosan a paksi atomerőmű többszöröse is rendelkezésre áll, természetesen mint elvi kapacitás. Szóval mi az, amit még akár az évtized végéig energiatárolási módszert tudunk használni, alkalmazni?
Vannak olyan akkumulátor típusok, amik nem annyira gyors reagálásúak, tehát nem arra építették őket, hogy a szabályozásban részt vegyenek, hanem hogy viszonylag nagy energiamennyiséget tudjanak hosszú ideig tárolni. Például az úgynevezett nátriumkén akkumulátor, ezt ilyen konténer méretben tárolják. Egy akkora konténert kell elképzelni, amit a kamionok szoktak szállítani. Ebben 1,2 megawattóra villamos energiát lehet tárolni. Ez egy elég komoly mennyiség, elég sok családot el tudna látni egy éjszakán keresztül. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy ez egy magas hőmérsékletű akkumulátor, fűteni kell, és a fűtés elég sok energiát igényel. Tehát ez arra lenne használható, hogy napközben megtermeljük a villamos energiát fotovoltaikus alapon, és éjszaka elhasználjuk. Ha már 2-3 éjszaka múlva használjuk el, akkor sok lenne a veszteség. Nem a nátriumkén akkumulátor az egyedül ilyen típus, vannak a vanádium akkumulátorok, azok is jók, csak hát vanádiumból viszonylag kevés van. Ha eltekintünk az akkumulátoroktól, akkor kicsit hasonló a szivattyús tározókhoz az úgynevezett súlytárolási koncepció, csak akkor nem vizet visznek fel magasra, hanem valami szilárd anyagot, például betontömböket daruval felhúznak, amikor van felesleges villamos energia, és amikor szükségünk van újra villamos energiára, akkor ezeket a betontömböket leengedik, úgyhogy a drótkötél, amin csüngenek, az egy generátorhoz van kötve, és leengedés közben visszaadja azt a villamos energiát, amit emeléskor betápláltunk. Ezek is olyan 80-90%-os hatásfokúak. Kínában épült egy ilyen, ami 100 megawatt órás és 25 megawatt teljesítményt tud leadni. Ezek is hatalmas, impozáns számok. A harmadik megoldás az a hidrogénes tároláshoz kapcsolódik. Mint említettem, a hidrogénnel az a gond, hogy maga a hidrogén, mint anyag nehezen tárolható, nehezen szállítható, viszont át lehet alakítani sok minden mássá. Például széndioxid hozzáadásával, vagy valami kémiai reakcióval, vagy vannak olyan baktériumok, amik megteszik nekünk ezt a szívességet, metánt lehet belőle előállítani. A metán meg gyakorlatilag nem más, mint tiszta földgáz. Innentől kezdve használhatjuk a földgázhálózatot, a földgázra épített berendezéseket, tárolókat. Itt az a gond, hogy említettem, hogy a hidrogénnél jó esetben 40%-ot kapunk vissza, ha még tovább alakítjuk metánnál, és utána csinálunk villamos energiát, akkor körülbelül 25%. Cserében viszont ez az a megoldás az, amiből tényleg annyit tudunk eltárolni, amennyit nem szégyellünk. Legalábbis az olyan országokban, ahol megfelelő a földgáztároló infrastruktúra is nálunk éppen megfelelő.
Imre Attilát, az MTA doktorát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Fűtőtestként is szolgáló ablaküveget készít egy magyar vállalkozás. Az okos ablak infrasugárzóként melegíti a lakást, megkerülési költsége pedig töredéke a hagyományos fűtési módoknak. Hogy mégis hogyan működik ez a rendszer, arról Szentesi Lászlót, az EGV Investment Kft. Ügyvezető igazgatóját, tulajdonosát hallják.
Ugye a leggyengébb hőszigetelési együttatóval rendelkező terület a házaknak az az ablak, a nyílászárók. Ugye a legnagyobb hőveszteség ezeken a területeken történik. Na most mi igyekeztünk ezt a problémát úgymond orvosolni, hogyha kialakítunk egy olyan fűtési mechanizmust, egy olyan fűtési rendszert, ami ezt a területet alkalmazza, akkor megszüntetjük azt a lehetőséget, hogy ez a meleg gyakorlatilag eltávozzon a lakásba. Így egy olyan technológiát alkalmazunk, amely alapján a nyílászárónak a belső felszínére, tehát az üvegnek a belső felszínére egy speciális anyagot veszünk föl, és erre elektromos áramot bocsájtunk, és ennek hatására gyakorlatilag hő termelődik a belső felszínén, és infrasugárzás. Az érdekessége ennek a története még az, hogy kizárólag befelé sugározza mind a hőt, mint az infrasugárzást, kifelé nem. Tehát az üvegnek a belső felszíne meleg, a külső felszíne pedig gyakorlatilag a külső hőmérsékletnek azzal egyforma.
Vagyis tulajdonképpen valami fajta hőtükröt tesznek az üveg belső oldalára, és erre kerül egy, mondjuk így, hősugárzó?
Bizonyos szempontból lehet így is leegyszerűsíteni. Ez egy olyan folyamat, ami elektromos áram hatására képződik gyakorlatilag a felületén, az ablaknak a felületén. Ez semmiféle látványbeli különbséget nem okoz, tehát kvázi láthatatlan felület. Tehát ugyanem, mintha egy hagyományos ablakot lát, csak nem tudja, hogy mi történik benne, mi zajlik a felületén. Ez egy hőtermelés is zajlik, és infrasugárzás is történik egyúttal. Ezáltal a belső térben kellemesebb hőérzetet érez az ember, hiszen akkor ugye nem csak a levegőn keresztül kapja a meleget, hanem a belső testén keresztül is megkapja a meleget a sugárzás által.
Hogy érik el, hogy kifelé ne fűtsék a természetet, vagyis ez az infrasugárzás ne menjen kifelé is a másik irányba?
Egyrészt ugye három rétegű ablaküvegről beszélünk, aminek van egy relatíve jó szigetelési képessége, de maga az a bevonat és az a technológia, amivel elértük azt, hogy ezt a hőleadást és az infrasugárzást biztosítani tudjuk, ez biztosítja azt, hogy ez kizárólag befelé történik, és az a vezérlés által történik ennek az egésznek a működtetése. Az egésznek a kulcsa az a vezérlési mechanizmus, amit szintén kifejlesztettünk hozzá, aminek a segítségével értük el azt, hogy ennek az egész rendszernek az energia igénye elég alacsony. Ami azt jelenti konkrétan, hogy egy négyzetméter ilyen üvegfelületet, ha kb. 50 fokra fölfűtünk, akkor ennek az energiaigénye kb. 320 watt. Ezt az adatot nem csak én állítom, tavaly évben, 2022-ben a Pécsi Tudományi Egyetemen egy laborban elvégeztek egy olyan kísérletet, hogy imitálták a lakásnak a belterét és a külső hőmérsékletet, és mindenféle méréseket végeztek, a belső térbe egy bábút helyeztek. Azon mindenféle szenzorokat helyeztek el, amivel mérték, hogy milyen a hőérzete kvázi az embernek, és ezekről elkészültek a hivatalos adatok, jelentések, és ezek a számok ott vannak aláírva, deklarálva, és ezeket állítom én is, amik ott gyakorlatilag elvégzésre kerültek. És ezek nagyon-nagyon jó mutatókkal rendelkeznek.
Vezérlő egységet mondod, ez egy külön kis doboz, vagy nem is olyan kicsi?
Ez egy olyan vezérlő egység, ami be van integrálva az ablak tokba.
Mekkora ez a vezérlő egység, illetve mit tud?
Ez nagyon sok mindent tud, az, hogy mekkora, hát ez amekkorára megépítjük, és tudja gyakorlatilag azt alaphelyzetként is kezelni, ami egy alapfűtési rendszer, hogy a helyiségben helyezett termosztátban kapcsolatban gyakorlatilag így az ablakkal, és a termosztát ugye a hőérzékelés hatására vagy bekapcsolja, vagy kikapcsolja. Ez az alapverzió. De ehhez képest gyakorlatilag egész odáig el tudunk menni, mint egy okos épület, vagy okos házban, hogy akár telefonon keresztül tudjuk irányítani, azon keresztül tudjuk szabályozni a hőmérsékletet, az időpontot, a bekapcsolást lehet programozni, hogy tólig menjen. Meg tudjuk csinálni azt, hogy kiegészítő rendszerekkel akár egy mozgásérzékelő hatására kapcsoljon be pluszban, lehet programozni, nagyon sok minden dolgot hozzá lehet rendelni ehhez az egységhez, ami gyakorlatilag rá tud kapcsolódni a háznak a komplet okos vezérlésére.
Milyen az energiahatékonyság, az energiafelhasználási hatékonyság összehasonlítva mondjuk az elektromos fűtéssel, vagy akár a cirkógázkazánnal?
Ez az, amit az előbb említettem, hogyha körülbelül ezt az 50 fokos hőmérsékletet idézem elő az ablak felületén, akkor körülbelül 320 watt energiát fogyaszt. Ez körülbelül olyan 24 fokos hőmérsékletet biztosít az adott téren belül. Felmerül a kérdés, hogy mekkora mennyiségű ablakfelületre vagy üvegfelületre van szükség. A mérések azt hozták ki, hogy a fűteni kívánt alapterületnek kb. 20-25%-nyi nagyságú üvegfelülettel kell rendelkezni ahhoz, hogy ezt a kb. 24 fokos hőmérsékletet el tudjuk érni és tudjuk tartani folyamatosan.
Ez inkább kiegészítő vagy fő fűtésként használható?
Ez teljes egészében kizárólagos fűtésként is használható.
Viszont természetesen akkor ablakcserére van szükség. A villamos hálózatot át kell alakítani jelentősebben, hogyha valaki úgy dönt, hogy egy-két helyiséget ilyen fűtési móddal szeretne melegíteni telente.
Nem kell átalakítani, ez egy hagyományos 220 voltos, tehát a normál elektromos áramra köthető. Semmiféle egyéb kiegészítésre nincs szükség.
Szerepeltek ezzel a termékkel egyébként már nemzetközi vásárokon, olyan bemutatókon voltak, ahol ezt más országokban is meg tudták mutatni?
Még nem. A mi esetünkben ez a cégünk most jött létre ennek az egésznek az értékesítésére, és most álltunk így össze. Most lettünk olyan formában kész, hogy a Pécsi Egyetem, ugye ez a abból vizsgált, ez nagyon fontos volt ahhoz, hogy tényleges olyan adatokat és olyan tényeket állítsunk, amit alá tudunk támasztani vizsgálatokkal, eredményekkel. Ezek ugye most már megvannak, most felépítettük a céget arra a szintre, hogy gyakorlatilag el tudjuk kezdeni a terméknek az értékesítését. Ez az első lépése volt, hogy Magyarországon mindenféleképpen szeretnék ezt elterjeszteni. Itt szeretnénk első lépésben utat adni ennek a lehetőségnek. Úgy gondolom, ez egy olyan innováció, amire ma az energiaiségesítőkben elég nagy szükség van.
Mekkora felületet, hány négyzetmétert építettek már be? Talán az irodájukat már ezzel fűtik?
Az irodánkat még nem, mert az egy központi irodaházban van, tehát ott még sajnos ezt nem tudta megoldani, de létezik olyan ház egyébként Magyarországon, ahol már tesz jelleggel, ezzel az üveggel történik a kizárólagos fűtés 2 éve gyakorlatilag, és kifogástalanul működik.
Mekkora a gyártókapacitás? Évente hány négyzetméter, hány ablak készülhet el önöknél a jelenlegi helyzet szerint?
A mi üzemünkben a kapacitásunk az relatíve véges, de mivel bízunk abban, hogy az igények elég nagyok lesznek, igyekeztünk előzetesen már olyan megállapodásokat kötni más üveggyártó cégekkel, akikkel keresztül tudunk biztosítani akár egy ilyen havi 2000-3000 négyzetméternyi üveggyártását is, illetve akár még talán többet is.
Milyen feltételei vannak annak, hogy valaki ezt a megoldást alkalmazza? Az egész ablakot le kell cserélni, vagy akár telepíteni lehet egy már meglévő üvegfelületre is?
Nem, itt az egész komplett ablakot ki kell cserélni, tehát tokkal együtt készül maga a rendszer.
Hogy néz ki? Mondta ugye, hogy a tokban van a vezérlőegység, és azt is mondta, hogy teljesen áttetsző az üveg, gyakorlatilag nem is lehet látni?
Gyakorlatilag semmit nem lehet látni, így van.
Viszont be van vonva egy anyaggal, pontosabban elektródák?
Nem elektródák vannak, mert nem úgy működik, mint egy autóablakfűtés, ami ugye ilyen elektródákon megy keresztül, ilyen drótok vannak az ablakban, ez nem. Ez egy olyan anyaggal van gyakorlatilag kezelve a felület, ami elektromos áram hatására ezt a két funkciót el tudja látni. Tehát hőtermelés és infrasugárzás biztosít.
Mennyire sérülékeny ez? Mondjuk, hogyha valaki ablakot mos egy jófajta maró anyaggal, akkor azzal kárt tud-e benne tenni?
A jelenlegi tapasztalatok alapján nem. Tehát semmiféle különbséget nem fog látni közte. Ugyanúgy lehet nyitni, zárni, szellőztetni, semmi nem történik. Egy biztos, hogyha kinyitják az ablakot, akkor lekapcsol a fűtés, vagy fölöslegesen még akkor sem menjen.
Mennyibe kerül ez, hogyha összehasonlítjük más fűtési módokkal?
Felmérésünk alapján, ha egy 100 négyzetméteres házat veszek mondjuk alapul egy új építés esetén, egy 100 négyzetméteres háznál egy hagyományos fűtési rendszernek a kiépítése a jelen pillanati költségek szerint ez kb. 7-8 millió forintba kerül. És ez még hozzájön majd a nyílászároknak a költsége. A mi esetünkben ugyanez a nagyságrend mellett, tehát egy 100 négyzetméteres ház fölépítésénél kb. 5 millió forint körül áll meg ennek a fűtési rendszernek a kiépítése nyílászárokkal együtt. Hagyományos basic esetben, tehát hagyományos műanyag toknál és semmiféle extra szolgáltatás mellett.
Számít-e az, hogy mekkora az adott ingatlanon az ablakfelület? Mert mondjuk egy régi építésű ingatlannál lehet, hogy túl kicsi az ablakfelület, vagy ez nem feltétlenül befolyásolja a hatékonyságot, illetve a hatásfokot?
De igen, befolyásolja, és fontos is, a mérések alapján az jött ki, hogy az alapterületre vetítve általános belmagasság mellett jelenti ez a 260-280 cm-es belmagasságot. Általános belmagasság mellett a négyzetméterre vetített alapterülethez kb. 20-25%-nyi üvegfelületre van szükségem ahhoz, hogy ezt a kb. 24 fokos hőmérsékletet biztosítani tudjam. Ahol ez nem áll a rendelkezésre, például mondjuk egy WC vagy egy fürdőszoba, mert a fürdőszobában van egy kisebb méretű ablak, de mondjuk a WC-ben sok helyen még ablak sincs. Abban esetben kiegészítő egységeket tudunk készíteni, például a tükröt tudjuk átalakítani ugyanilyen jellegű tevékenységre, vagy egy törölköző szállító radiátort készítek egy olyan biztonsági üvegből, aminek az egyik felszínét bevonom ezzel az anyaggal, és ugyanígy gyakorlatilag ezt a funkciót fogja ellátni az adott helyiségben. Tehát kiegészítő rendszerenként, vagy rendszereket el tudok helyezni a házon belül, vagy a helyiségen belül úgy, hogy a szükséges üvegfelület rendelkezésre álljon, hogy a kellőben ez az anyag legyen.
Szentesi Lászlót, az EGV Investment Kft. Ügyvezető igazgatóját, tulajdonosát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt, Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.